Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kereszténydemokrata néppárt akkor a legértékesebb, ha saját arcszélét mutatja és minden verzióra készen áll, mondta Semmény Zsolt a KDNP elnöke Tusnádfürdőn. A közelmúltban készült Helyzet és jövőkép című 23 oldalas KDNP-s vitaanyagról szólva kiemelte, a párton belül nem voltak konfliktusok, különböző hangsúlyok voltak. A bajtársi hűség talaján állnak, ha olyan a szituáció, ahogy eddig, ezentúl fideszes barátaikkal közösen lépnek fel, fogalmazott. Nyilvánvaló, hogy a Fidesz-szel való szövetség eredményes volt, hangsúlyozta, hozzátéve sem az európai, sem a magyar történelemben nincs példa arra, hogy közel két évtizeden keresztül az abszolút többség közelében vagy a fölött legyen egy pártszövetség. Négyszer nyert a Fidesz-KDNP kétharmaddal, ennél sikeresebb dolgot nehéz felmutatni az európai politikában, fogalmazott. Ért minket egy kétharmados vereség, amit értékelni kell, új helyzet van, mondta, aláhúzva, nem csak a politikai vereség miatt van új helyzet, hanem azért is, mert a kétharmados Tisza kormány nem tudni, milyen választójogi törvényt fog csinálni. A vényköteles gyógyszerek áfamentesi tétele 7 milliárd forintba kerül a költségvetésnek, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, 41 ezer készítmény van jelenleg forgalomban, és ebből több tízezer vényköteles gyógyszer, ezekre mind vonatkozik majd az áfamentesség szeptember 1-i bevezetése, amely értékelése szerint rengeteg embernek segít majd. Emlékeztetett, az intézkedés szerepel a Tisza párt programjában, és a korábbi országjárása során is ez volt az egyik legfőbb kérése az embereknek. Kiemelte, sok nehéz helyzetben lévő beteg gyerekeket, hozzátartozók a tápoló családnak jelent óriási terhet, az állami támogatás mellett is a vényköteles gyógyszerek kiváltása. Magyar Péter közölte azt is, hogy a kormány dolgozik a tűzifa áfájának 27%-ról 5%-ra való csökkentésén, reményeik szerint az erről szóló döntést még az idei tél előtt be tudják majd jelenteni. A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában, a beruházás az elektromos járművek és az akkumulátor csomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Budapesten Suzuki Toshihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök vezérigazgatóját, akivel a vállalat magyarországi terveiről is egyeztettek. A miniszter kitért arra is, hogy a Suzuki esztergomi gyára mintegy 2800 embernek ad munkát, termelésének csaknem 90%-a exportra kerül. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a 76 milliárd forintos beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett. Minden eddiginél több elsőéves kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-27-es tanévben. Az általános felvételi eljárásban több mint 8000 hallgatót vettek fel az intézménybe, ezzel az egyetem továbbra is őrzi vezető szerepét a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézmények között, áll az egyetem sajtóközpontjának közleményében. Azt írják, az intézmény képzéseire 21 ezernél többen jelentkeztek, első helyen több mint 11 ezeren jelölték meg valamelyik szakot. Az idei általános felvételi eljárásban 8265 jelentkező került be a Debreceni Egyetemre, ez az elmúlt évek legjobb eredménye. Fenyves Veronika oktatási elnök elmondta, a legtöbb elsőéves hallgatót a pedagógus képzési területre vette fel az intézmény, valamint az orvos és egészségtudományi területre, de sokan kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben a gazdaságtudományok és a műszaki képzési területen meghirdetett szakokon is. Sport. Az osztrák élvonalban szereplő Hartberg labdarúgó csapata egy évre kölcsön vette az angol Liverpooltól a magyar válogatott kapust Pécsi Ármint. Nagyon örülök, hogy most a Hartberggel lehetek. A klubnak világos stratégiája van a fiatal játékosok fejlesztésére, miközben sikereket ír el, pontosan ez győzött meg a kezdetektől fogva. Alig várom, hogy minden nap keményen dolgozzak és kivegyem a részem a közös célok eléréséből, mondta a Pécsi Ármin az Osztrák Klub honlapján. Végül az időjárásról. Többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A változó irányú szél mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Két más címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Két mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2026. július 25-e van, szombati nap. A technikai munkatárs Karkus István nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet szombat reggeli beszélgetésünk követ. A műsor vendége Szabó Tamás kutató lesz, aki a mai napon a sokak által ismert egri Verrasztó József atyáról osztja meg kutatásai eredményét.
A zene az egész életét körüljárta, abban élt, abban nevelkedett, és az iskoláit is Kisújszálláson végezte, az elemit, majd pedig a 8 éves gimnáziumot, de a gimnázium az ottani református gimnázium volt, ahol ő tanult, és mellette ő Mikes Lajos kisújszállási plébános mellett minisztrált.
9 órakor híreket mondunk, utána segíthetünk. Ismétlés csütörtökről. A műsor vendége Oláné Lajtos Julianna, a Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány elnöke lesz, aki maga is önkéntesként segíti azokat a fiatal anyukákat, akiknek szükségük van még 2 segítőkézre. Kiderül, hogy idén 25 éves a központi alapítvány. Szó lesz arról, hogy kiknek, meddig és miben tudnak, illetve miben nem tudnak segíteni. Szó lesz még az összetartó önkéntes csapatról és a segítségkérésről is. Ajánlunk következik Molnár András műsorához.
Nagyon érdekes, hogy a fiatal anyukák mennyire rossz néven veszik azt, hogyha valaki olyasmit csinál, és ez lehet akár családtag is, azért tegyük hozzá, amit nem kérnek. Tehát, hogy a kéretlen segítség az kritikának minősül, ezért mi ilyet nem csinálunk egyáltalán. Viszont nagyon szívesen segítünk. Ha azt mondja, hogy pucoljuk meg a sárgarépát, meg a krumplit, akkor azt csináljuk. Ha azt mondja, hogy hajtogassuk össze a gyerekruhát, akkor azt csináljuk. De ha azt mondja, hogy ne csináljunk semmit, csak üljünk és nézzük a gyereket, hogy hol játszik, és beszélgessünk egy kicsit, akkor ezt fogjuk csinálni.
9 órától külön műsorral jelentkezünk kisújszállási és törökszentmiklósi adóinkon a mai napon is. Napról napra című összeállításunkban többek között a nyári ételekről beszélget Viski Sándor mesterszakáccsal, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most a riport rövid ízelítője.
Milyenek is a nyári ételek? Melyek a legfontosabb jellemzői, tulajdonságaik?
Hát minden esetben, mint minden étszakban, ugye az idény jellegű ételeket fogyasszuk, és egyben a könnyű ételeket, tehát a salátákat, a grillen sülteket, illetve a gyümölcsös ételeket kedveljük, ajánljuk ilyenkor, illetve ne legyen túl nehéz, mert mivel téli hónapok, hideg hónapokkal sokkal nagyobb a kalória, az emberek kalória szükséglete, és ilyenkor nehezebb ételeket fogyasztunk, mint nyáron, tehát minél könnyebbeket fogyasztunk, ne terheljük meg a gyomrunkat az ételekkel.
Tokai adónk is külön műsorral jelentkezik 9 órától szokás szerint. A kilátó mai adása Tiszafüreden a 9. Tiszai Halételek Fesztiválján készült. Előzetesünkben a zsűri tagját, a Magyar Tavak Fesztiváljának főszervezőjét, Debreceni Ildikót hallják.
Több szempontot zsűrizünk. Nyilván elsősorban az íz a legfontosabb. Nagyon-nagyon érdekes, mert ezek az ízek is, megkérdeztem több csapatot, hogy zsírral főzik-e, vagy milyen alapokat tesznek, hogy az alapok nagyon fontosak minden szempontból. És például volt olyan főzőpont, aki azt mondta, hogy ő nem is tesz alá zsírt, semmilyen olajat, hanem a halnak a zsírjából képezi ezt a nagyon szép textúráját ennek a bográcsba elkészült ételnek. Rengeteg szempont van, aminek meg kell felelni.
10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát. A hírek után itt élünk a szerkesztő Papp Péter, akivel ma a Sajó és a Tisza mentére, valamint a Bükkaljára látogatunk. Ajánlunkban Hóca József, Sáj polgármestere szólal meg.
Igenis, megmutattuk, hogy volt egy olyan időszak a településnek, amikor nem túlzottan a jó hírét keltették, kimondom igazából az itt élők is, mert végülis az, amiatt történtek olyan tragédiák, amelyek rányomták a bélyegét a településünkre. De én azt gondolom, hogy azt is le kell zárni, az is a múlt, és építeni kell tovább, mert vannak értékeink, vannak nagyon értékes embereink, és én azt gondolom, hogy ha ezekre épít a település, akkor hát ha ki fog tudni ebből a rossz megítélésből kerülni.
A 11 órai hírek után megismételjük csütörtökről kapcsolat című műsorunkat. És ebben a Magyarok Kenyere Gyűjtési Akcióról és az Éltető Lélek Alapítvány legújabb kezdeményezéséről lesz szó. Most Horváth Vivient, a Magyarok Kenyere Program projektvezetőjét hallják.
A program hosszú évek óta zajlik, 2022-ben vettem át a program koordinációját. Ez azt jelenti, hogy alapvetően én felelek azért, hogy az összegyűjtött búzát dokumentáljuk, és aztán a lisztek tényleg oda kerüljenek, ahova azt szánták. Azt hiszem, hogy a gazdáknak úgy tudjuk leginkább megköszönni ezt a felajánlást, illetve a malmoknak, amit tesznek, hogy valóban becsületesen célba juttatjuk az adományokat.
12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az Úrangyalát. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel azt követően nagyjából 12 óra 3 perckor jelentkezem majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik, addig is. Műsorainkhoz további jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok.
ajtaján, másik zár, ehhez nincse jó a kulcsom, minek őrzöm már, ha élne még a régi szám, meg se ismerné a hangom, hogyha felhívnám a szállodán, ugyanaz a por, mint régen. Tudod, ezt meséltem néhány éve már. Furcsa kép, szinte látom, ha megjelennék, ő csak nézne rám, én meg nem tudom, mit mondanék. Annyi minden történt, annyi minden változott, és veszteség, mint amit könnyen hagytam ott. Annyi minden történt, annyi minden változott, de ha lehetne, még visszahoznék pár napot. Érteni, vagy elhinni, hogy egy csavargó az nem lehet soha senkié, de bántanám, hogy nem jött rá, milyen nyugtalanság indít mindig máshová. S ha mondanám mindazt, ami nekem itt fontos, nézne rám, hogy biztos egy másik bolygón lakom. Jó ez így, de ha volna egy kis idő még, talán felhívnám, csak hogy tudjam, mit éreznék. Annyi minden történt, annyi minden változott, és veszteség, mind amit könnyen hagytam ott. Annyi minden történt, ó, annyi minden változott, de ha lehetne még visszahoznék pár napot.
Máshogy élnék, újra kezdenék. Máshogy élnék, újra kezdenék. Máshogy élnék, újra kezdenék. Máshogy élnék.
Mind, amit könnyen hagytam ott. Annyi minden történt, oh, annyi minden változott, de ha lehetne még visszahozni pár napot. Annyi minden történt, annyi minden változott, és veszteség, mind, amit könnyen hagytam ott. Annyi minden történt,
a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában ismételten Szabó Tamás kutatót, aki nem egy pap élettörténetét osztotta már meg velünk, illetve a hallgatókkal. Ma Verasztó József atya életéből készültél, és amikor kérdeztem, hogy kiről lesz szó, mondtad, hogy harmonikás. Azt hittem, ez a neve. De aztán kiderült, hogy ez egyfajta ilyen titulusa, hogy a harmonikás esperes.
Igen, a városban, és nem csak a városban, hanem mondhatjuk azt, hogy az országban így ismerték a harmonikás esperes. De ne szaladjunk ennyire előre, egy kicsit azért, ha lehet, akkor ismerjük meg magát a személyét, és majd kiderül időközben, hogy miért is hívták őt országszerte harmonikás esperesnek. 1913. március 13-án Kisújszálláson született. 9 testvére volt, szülei Verrasztó József kántortanító, édesanyja Erdős Mária. Kisújszálláson a Deák Ferenc utca 23 szám alatt laktak. Gyermekkorát nehéz körülmények között töltötte, édesanyja nagyon sokat betegeskedett. A zene az egész életét körüljárta, abban élt, abban nevelkedett, és az iskoláit is Kisújszálláson végezte, az elemit, majd pedig a 8 éves gimnáziumot, de a gimnázium az ottani református gimnázium volt, ahol ő tanult, és mellette ő Mikes Lajos kisújszállási plébános mellett minisztrált. Sokat volt Mikes atyával, aki ugyan szigorú ember volt, de mégis segítséget időnként adott, vagy egy-egy tányérleves, vagy édességet adott a kisgyermek Verrasztó Józsefnek, akit felkarolt és segítette, hisz szegény körülmények között éltek, nem mondhatjuk, hogy dúskáltak bármiben is, és az biztos, hogy Mikes atya hatása későbbiekben megmutatkozik személyében. De nem szaladok előre, folytassuk. Kisújszálláson, református gimnáziumban érettségit követően felvételt kér az Egri Hittudományi Főiskolára, fel is veszik, majd 1936. február 16-án szentelték pappá. Itt a papnevelő intézetben, míg a szeminarista korában felfedezi őt Vízi Miklós kanonok. Későbbiekben kettejük neve és ismeretsége szorosan összefonódik. Vízi Miklós, ugye először Mikás atya, majd Vízi Miklós atya lesz az, aki a Verrasztó Józsefet szárnyai alá veszi és segíti. Még a szeminarista korában nevezi el Vízi Miklós, ad neki egy becenevet, ez nem volt más, mint Pacsuli.
Mert hogy?
Hát az atya az, igen, nem is tudom, hogy mondjam neked, nem szerette, hogyha olyan állapotban megy egyes helyekre, ami ő szerinte nem volt illendő, ezért mindig alaposan letisztálkodva, mindig tiszta ruhában, mindenből élére vasalt, úgy álljon, ahogy kell, úgy nézzen ki, ahogy kell, igyekezett mindig tisztán lenni, és mindig mindenkivel olyan körülmények között beszélni, hogy az illető az érezze, hogy egy magára sokat adó emberrel van dolga. Ezért is volt a neve a Pacsuli. Ezt a nevet nem szerette. Az alaptermészetének része volt a humor és a vicc. Nagyon szeretett viccelődni, amellett, hogy tangó harmonikája mindig mellette volt, ugye, mint ahogy mondtam, szülei azok kántorként dolgoztak, éltek, sőt, testvérei közül is többen voltak, akik kántorként működtek. Öccse, húga, nem is tudom, hogy a minden testvére, de valószínűleg, hogy mindegyiknek volt valamilyen köze a zenéhez. Így, ahogy neki is, ő is tangó harmonikán játszott, és milyen szépen állítólag. De hallottam olyanokat, akik őt még hallották, de azok sem élnek már sajnos, akik őt hallották. A jó szíve saját családján belül is megnyilvánult, hiszen volt, hogy segítette saját testvéreit anyagilag. És ez azért sokat mond, hogy épp, hogy fiatal felnőtté válik, plébános lesz majd, és anyagilag segíti a családját fiatalként. Már ez benne van, hogy nem fordulok el a családomtól, igenis tisztelem, becsülöm, és segítem őket. De ugyanígy volt a híveivel is. Azokat is tisztelte, becsülte, ahogy tudott, segített.
Pályafutásáról mondtunk már valamit?
Majd mindjárt, igen. Ugye mondtam, hogy 36-ban, február 16-án szentelik, és az ő szenteléskor felvett jelmondata: pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint. Ez a zsidókhoz írt levél 5. bekezdés, 7. vers. Aztán segédlelkészként 36-ban elkerül Jászfényszarú, Emőd, Májéba, majd 37-ben Karcagon, 40-ben Nyíregyházán, és még ugyanebben az évben kerül Egerbe hitoktatóként, 41-ben kerül a Kisasszony Egyházközséghez, ami még ugye akkor nem plébánia, nem különálló plébánia, hanem főplébániának egy kirendeltség, mondhatjuk azt csúnya szóval mondva ma, hogy kirendeltsége, kihelyezett lelkészként szolgál, és a régiek közül nem tudom, hogy az idősebbek mennyire emlékeznek arra, hogy volt egy orsolyita általános iskola, amit később az államosítás után hármas számú általános iskolaként ismert a nagy közönség egészen annak bezárásáig, ami a 2000-es évek elejére nem is 98 környékén zárnak be.
Aztán le is bontották?
Nem, még áll az épület. A hátsó rész, ahol szertárak voltak, és kisebb közösségi termek, azok közül bontottak le egy-kettőt. Nagyon sajnálom, mert a Jézus Szívvel közösség épületét, ami ott volt a orsaita rend által működtetett általános iskola udvarának hátsó részében, na azt lebontották. Ott Vizi Miklós atya hozta létre, míg ő volt a Kisboldogasszony Egyház község lelkésze, mert ő magára vállalta ezt, hogy itt elindítja a vallási életet, és ő volt az, aki majd a 41-ben eljár azért, hogy Verrasztó atya ide kerüljön lelkészként, hisz volt itt két káplán, segédlelkész egészen pontosan, akiket majd ő vált, és ez a két segédlelkész itt is marad idősként a plébánián, és mint idős, papi idős otthon is működik egy kicsit a plébánia épülete. Ezt nagyon sokan nem tudják, hogy itt egy-két idős pap igenis élt, és időnként kisegítette a plébánost. Aztán, hogy menjünk tovább az időben, ugye 41-ben ide kerül, elvállalja az orsaita rendnél a hitoktatást, azért is, mert az ő húga, Verrasztó Teréz, orsaita nővérként éli életét, és ott az általános iskolába is már részt vesz a gyermeknevelésben. Zongorát és hitton tanít a húga, és mellette ő lelki vezető is az orsaita rend iskolájában. De 44-ben az újságból tudjuk meg, hogy a Kalász Heves megyei igazgatójaként is működik Verrasztó atya. Sőt, több alkalommal elhívják az angol kisasszonyokhoz, és ott előadásokat tart, lelki vezetést végez. Szóval nagyon sokrétű munkát végez itt a városban. A Kalász Katolikus Lányok Szövetsége. Egész pontosan ez volt az. Ezt nagyon kevesen ismerték és ismerik. Azért gondoltam, hogy a teljes nevét is mondjuk ki, mert azért az a Kalász, hát az semmit nem mond. Szabad idejében borászkodott. Saját szőlővel rendelkezett, két helyen is a városban. A két helyen lévő szőlőbirtok területe az elérte a 3751 négyzetmétert. Az nem kicsi terület, és ezen barátjával együtt sürgött, forgott, kapálgatott, meccett és tevékenykedett. A elkészült bort a Kisboldogasszony plébánia pincéjében érlelte, és nagyon sokan, akik jártak nála, azok egyszerűen nem tudtak más mondani, csak kiváló, nagyon ízletes borai voltak, és sokan azt mondták, hogy legendás jó bora volt az atyának. Pincéjének bejárata felett Petőfi Sándor a Téli Estig című verséből van egy idézet fölrakva. Áldja Istenét az, kit Isten megáldott, adván neki jó bort és barátot.
Ez még ott van?
Még mindig ott van, igen. Én ezeket a táblákat igyekszem majd elrakni, hogy az utókornak megmaradjon, és a Kisboldogasszony plébánia irattárába elhelyezni, miután olyan állapotban sikerült hozni, hogy az irattározható legyen.
Ez papírra van írva?
Igen, igen, papíron van, és mivel állandó nedvesség érte, ezért azt ki kell szárítani nedvességtől, a gombától, ha van rajta, azt meg kell tőle szabadítani, és utána, hogy ne hullámos legyen, azt le kell súlyozni, stb. Nem mondom tovább, mert elég sok munka van azzal, hogy mire oda kerüljön egy irat, egy ilyen irat, hogy utána az irattározható legyen. E pincében kialakított egy kis ivót, ami zümmögőként szolgált.
A zümmögő mit jelent?
Azt a kicsike kis ivó helységet, egy körbefalazott helységet gondolj el, ami olyan, mint ez a stúdió. Csak ennek a fele.
De miért zümmögő?
Mert ott ittak, ott beszélgettek, ott voltak a barátok, ott állandóan volt nyüzsgés, ott állandóan folyt a beszélgetés, a sztorizgatás, és mi más, a tangó harmonika. Aztán a zümmögőben szintén olvashatunk egy feliratot. Még mielőtt bemegyünk, a zümmögő fölött, aki nem énekel, az kinézi magának a társaság legbutábbját, és ahhoz beszél. Egészen találékony volt a Józsi bátyám, és ahogy látjuk, azért ezek a feliratok is olyanok, amik elárulják azt, hogy milyen természetű, lelkiekben mély hittel rendelkező, állandó barátságkötésekre sarkalló, mert ő minden hívőben megtalálta a jót, és igyekezett minél többet köztük lenni, és ezért nagyon is szerették a hívek. Volt, hogy ő ment házhoz, de volt, hogy ő hozzájöttek, és senki a társaságából nem ment el úgy, hogy ne nevetett volna, ne érezte volna jól magát, és ne gondolt vissza volna az eltöltött időre később úgy, hogy de jó volt Józsi bátyámmal, vagy a Esperes úrral lenni.
Hogy lehetett ő Esperes, hogyha csak ilyen kis helyen volt, gondolom ez már később lesz.
Ez később, igen. Ez később alakul ki, aztán a zümmögőben a falazott tégla falon felfedeztem egy kis festményt. Nem tudom, ki volt, aki ezt festette, de nagyon tetszetős, nagyon aranyos. A oldalára borított hordón ül egy angyalka, és lanton játszik. Sok mindent elmond, nem? Hogy ott milyen élet volt, és mellette a pincében egy másik helyen látunk, sajnos már nehezen, de mégis kivető, még, hogy van egy pajzs, ami nem is tudom, kék és sárga színű sávok vannak benne, középen a sárga, alatt a felette kék, és fölötte a felirat bort, búzát, békességet. Aztán, hogyha bent vagyunk a zümmögőben, ugye ezt a oldalára fordított hordon lanton játszik a kis angyalka, ezt 67-ben festették. De miért tudjuk, hogy 60 föl van ráírva a felső részére a festménynek? És ide is tett egy feliratot be a pincébe, hát mi más tett volna, nekem ez elég mókás, de mégis, hogyha jól olvastam, akkor Arisztotelésztől származik. Amit a pincében ígérnek, soha nem tartják meg. Sajnos nem maradtak meg olyan viccek, olyan mondások, amit az atya mondott. Szívesen hallgattam volna egy-kettőt ezek közül. A plébánosi kinevezését azt 1966-ban kaphatja meg, mert körülbelül, bocsánat, nem, 1946-ban válik plébánossá, hisz a plébánia is 1946. szeptemberétől lesz plébánia hivatalosan. Ekkortól ő már ott plébános. Aztán ez időtájt, hogy őt kinevezték oda 41-ben, mint segédlelkész, igyekszik a Vizi Miklós atya által elkezdett munkát folytatni a temetőben, mégpedig vízvezetéket épít ki, majd folytatja a temetőben lévő úthálózat kiépítését, itt ne földútra gondoljunk, hanem műútra. És mellette ő az, aki a kis fészerkét, ami a templom mögött volt, elbontatja. Egy fából készült fészerkét képzeljünk el, azért mondom fészerkének, mert annak idején így hívták, így voltak a papírokon leírva, ami végül is a temetéshez szükséges kellékeket ott tárolták. Annak a tárolására szolgált, és majd ő megépíteti 48-ban a ma is használatban lévő ravatalozót. Innentől kezdve már itt tárolják a temetéshez szükséges kellékeket. Aztán, ugye mondom, 41-be kerül ide, ekkor már tart a háború, majd eljön 45, véget ér a háború. Ugye 44-ben azért még picit visszatérek 44-re, 44 novemberében, amikor az oroszok már őszén, 44 őszén megérkeznek Egerbe, akkor itt a front kisebb-nagyobb csatapatékkal, de azért zajlik. Az egri kisboldogasszony temető ennek részese. 44. november 1-én itt történik egy tömegsírba temetés, 14 koporsót temetnek el, ebből 13-ban személy van, egyben testrészek vannak, akiknek a testét már nem tudták éppen összeszedni a robbanás miatt, ezért ezt így oldották meg, és akiknek nem tudták azonosítani, nem tudtak akit azonosítani, annak a testrészei is ebben kaptak helyet. nagyon sokan részt vesznek ezen a temetésen, több mint 200 személy.
Ez a kórház bombázása?
Így van, az előtte, ami a kórházban volt bombázás 27-én, október 27-én, annak az áldozatai temették el november 1-én. És ez idő alatt, míg a temetés zajlik, két gép repül a temető fölött, az egyik egy orosz gép, a másik egy vélhetően magyar gép, aki üldöző bevette ezt az orosz gépet, és légi csatát vívnak. A légi csata temető fölött is folytatódik, két rövid sorozatot ad le az orosz gépre, és ennek hallatán és a tapasztaltak miatt, mert a lövedékek sírokba csapódnak be, és azokat rongálják meg, a hívő közösség az szétszéled, a papság az berohan a kisboldogasszony kápolna alatt lévő kriptába, ott húzza meg magát, és miután úgy látják, úgy vélik, hogy elült a veszély, akkor előjönnek és folytatják a temetést. Vélhetően ezen a temetésen is részt vett Verasztoltya. Majd amikor 45 tavaszán ugye az oroszok már elfoglalták a várost, és vegzálnak, és mindenkibe belekötnek, hát ez történt Verasztoltyával is. Mi történik ekkor? Összetűzésbe kerül azzal a katonával, aki őt próbálja felbőszíteni. És a vége az lett, hogy mivel nem csak szóban történt a szóváltás, hogy
az inzultus,
igen, így ennek következményei is lettek. Emiatt 2-3 hónapra, inkább 3 hónapra poroszlóra elrakják plébánosnak. Na, por elül, visszakerül Egerbe. Elkövetkezik 47. 47. augusztus 31-én történik az, amit mindannyian csak kékcédulás választásokként ismerünk. Miért fontos ez Verasztoltya életében, hisz ő nem országgyűlési képviselőjelölt, nem indul a választásokon, inzultus vele akkor nem történik, de mégis fontos. Azért, mert van neki egy barátja, aki dr. Lévai Józsefnek hívnak, az egyik legjobb barátjáról beszélünk, ő a Kisgazdapárt országgyűlési képviselő jelöltje és egyben miniszterjelölt. Heves megyei Kisgazdapárt vezetésének tagja. Ugye a Kisgazdapárt megnyeri a választásokat, de elcsalják. Ugye a Kisgazdapártot lefejezik, azt már tudjuk, korábban lefejezték, és nagyon sok esetben mind a országgyűlési képviselő, mind az őt segítő személyek mozgását korlátozták ebben az időben már a kommunisták. Na, ez történik Lévai Józseffel is, dr. Lévai Józseffel, korlátozzák az ő mozgását, az ő barátai ismerősén mozgását valamelyest szintén, ez történik Verasztoltyával is. Aztán Lévai Józsefet kitiltják a városból. Két helyre is kerül, egymás után fél-fél évre, ahol kényszerlakhelyt állapítanak meg számára, és nem jöhet vissza egy darabig a városban. De ez időtájt történik meg az, hogy az egyik ügynök, mert mi más, hát vele kapcsolatban is ügynököket mozgósítanak, és őróla is írnak, Pál János, ha nem gond, nem fogom mondani ki ügynök, ki nem, 48 elején a hívek hozzájárulnak, sőt, segítik egész pontosan anyagilag az atya tervét, hogy a Lourdi Mária oltárt elkészítse. Ez mai napig megvan, mai napig is miséznek ott mellette, főként most már csak a búcsúkor, és miután ez elkészül, engedélyt kér a a hivataltól, hogy engedélyezzék, hogy ott vasár és ünnepnapokon misét mondhassanak, mert már nem férnek be a templomba. Erre másnap megkapja az engedélyt. És innentől kezdve vasár és ünnepnapokon kint a Mária oltárnál tartják a szentmiséket.
Oh,
Aztán azt is tudhatjuk, hogy abban az időben a kommunista hatalom az mindent megtett annak érdekében, hogy az egyházakat minél jobban szemmel tartsa. Mit értek ez alatt? Mégpedig, hogy majd minden, ha nem is minden, de igyekeztek minden plébániáról, vagy minden papi szeméről objektum dossziékat nyitni, és azt alaposan feltérképezni. Az objektum dossziék közül nagyon sok megsemmisül 1956 őszén, mert a forradalmárok, amikor betörtek a politikai rendőrség irattárába, akkor nagyon sokat tűzre dobtak, kihaigáltak, megsemmisítettek ilyen-olyan módon, de természetesen nem csak a forradalmárok, hanem maga a politikai rendőrség is igyekezett minden nyomot maga után eltüntetni, hogy ne lehessen őket felelősségre vonni, ha végül más alakul, mint ahogy alakult, hogy leverték a forradalmat, a szabadságharcot. És ennek ellenére, hogy a kisasszony plébániáról nem találtam objektum dossziét, meglepő módon egy-egy jelentés, mintha objektum dossziénak anyagának is beillő módon megmaradtak volna.
Róla szól, mert azt tolhatjáról?
És magáról a plébániáról. Volt egy személy, aki nem messze a Görög utcában lakott. És az egyik hölgy, aki abban az utcában lakott, annak a környezet tanulmányozásának jegyzőkönyvéből derül ki, hogy ahhoz a hölgyhöz a plébániáról Verrasztó Teréz az ő barátnőjével, aki Orsoly, ő ugyan, mint Orsoly volt, Orsoyt a barátnője, mint a volt angol kisasszony, járnak, itt tanítanak, és zongorázni tanítják a gyermekeket, és nem csak annak a családnak a gyermekét, hanem más család gyermekeit is, ott ennél a családnál hívják össze, mikor ők mennek, és így oktatják őket titokban.
Ugye ebben az időben tiltott volt a hittan, a hitoktatás, házaknál jöttek össze. Verrasztó atya is ment ilyen házakhoz hittant tartani akár?
Igen, elmondható, hogy igen. Sőt, volt, hogy ő hozzá mentek plébániára, és az a személy nem csak azt írja le, hogy Terészke néni és az ő barátnője mikor járt ennél a háznál, kiknek a gyerekeit látta ott, hanem arról is, hogy a plébániára mikor, ki, hányan érkeznek, és mikor távoznak. Leírja azt is, hogy azokkal a személyekkel milyen viszonyban van az atya. De mondok mást. Nagyon sokszor előfordult, hogy 48 után, vagy 47 után, miután elcsalták a választásokat, ugye tudjuk jól, dr. Lévai József nevét már mondtam, ő a legjobb barátja az atyának, volt kisgazdapárti országgyűlési képviselőjelölt, kisgazdapárt megyei vezetésének tagja, volt miniszterjelölt. Tudják azt, hogy az atya éjjelente főként, de nem csak akkor, magánházakhoz jár, szentségeket kiszolgáltatni, házasságot kötni, esketést végez, és ugye a betegek kenetét is feladja, szentségeket, szóval mindent, amit lehetett, azt elvégzett, hol a kántorral, hol a harangozóval megy ezekhez a házakhoz éjjelente. Ezt tudja a politikai rendőrség. És emiatt is, és a barátja miatt is, éjjelente időnként eljártak hozzá házkutatást tartani. Csak úgy. Na, azokat az iratokat tudták jól, hogy az atya ugye éjjelente is eljár. Az erről tanúskodó dokumentumokat az atya olyan jól elrejtette, hogy soha semmit nem találtak. Azt is tudjuk, hogy azok a személyek, akik eljárnak hozzá házkutatást végezni, nem egriek. Mindegyiket ismeri az atya. Egytől egyig. És azt is megtudjuk, hogy ezek a személyek ugye este eljárnak hozzá házkutatni, majd másnap, vagy harmadnap, vagy egy hét, vagy teljesen mindegy mikor, egy hónap múlva elmennek hozzá inni. Ugye tudják, hogy ő borászkodik, és hogy ő mindenki tárt karokkal vár.
Akkor így a bizalmába férkőztek?
Próbáltak, igen. Na de nem csak ők, hanem mindig úgy alakult, hogy ezek a személyek, akik házkutatást végeztek, mindig a város legmagasabb rangú kommunistáival együtt járt oda. Van egy pár név, akit megemlítenek, hogy kik az ő barátai, de ezt is majd az előadáson megtudják a kedves hallgatók. És ugye 48-at írunk, amikor 48. november 26-án Mincenti bíboros ellen kellett az utcára menni minden diáknak és munkásnak. Ezen kénytelen volt talán szerintem igen részt vennie az atyának is. Tóth József számol be arról, hogy mit mondott neki az atya erről az egész tüntetésről, Na már ezért is, ezért a kijelentésére is, amit fel fogok mindjárt olvasni, hogyha a kommunista hatalom nagyon akarta volna, akkor elő tudta volna venni. Hál' Istennek nem történik meg. Nem volt okos dolog az iskolákat az utcára vinni, mert mindenki tudja, hogy a diák nem megy magától az utcára, és így kilátszott, hogy a dolog meg van rendezve, komolytalanná vált, mint önálló tüntetés. Egyébként úgy is azt fognak csinálni Mindszentivel, amit akarnak, és amit lehet. Mint tudjuk, egy hónappal később letartóztatják a bíborost. Szóval, amit a Verasztó atya megjósolt, egy hónap múlva beigazolódott. 1950. márciusában született egy jelentés, természettudományi szempontok alapján, amikor ezt olvastam, elkapott a nevetés, amiben leírták, hogy az egri papi, bocsánat, heves megyei papi összejövetelt gyűlést szerveznek, és már rögtön az első oldalon találkozunk Verasztó atyának a nevével. Igen ám, de aki írja a vélhetően jelentést, hát az nem ismeri jól az atyát. Már onnan is tudjuk ezt, hogy a nevét sem tudja pontosan. Ugyanis van József atyának egy öccse, János, akit 47-ben kiutasítottak a városból. El kellett mennie Isten mezeire. Nem tértett vissza a városba. Egy jó darabig. Majd később onnan ő tovább költözött. Sajnos ebben a pillanatban nem tudom a falu nevét, ahová elköltözött, de Negerbocs. Igen, Negerbocs. Oda költözött. Jártam nála. Rá egy-két évre meghalt szegény. Isten nyugosztalja. És ő is mesélt nekem egy-két dolgot a József atyáról. Na szóval ebben a jelentésben arról úgy írják le az ő nevét, hogy Verasztó János. Hát nem ő. Hát az a öccse, aki nem pap. Aki tanító, kántor tanító volt. És arról ír, hogy a Rózsafűzér társulatban 180 parasztnyár, főként asszonyok, és hogy velük milyen viszonyban van. És azt is leírja, hogy a nevezett pap kijelentésével összefügg a Búza kereszt című röpirat azon kijelentés, hogy a kommunisták azért csinálnak kolhoszt Magyarországon Sztálin utasítására, hogy könnyen tudják elvenni a parasztoktól a termést. És arról is beszámolnak egy jelentésben, hogy az lajosvárosi plébános arra kéri az érsekséget, hogy engedélyezze, hogy Verasztó József átvegye a hitoktatást Lajosvárosban, mert ott áldatlan állapotok uralkodnak, és a hitoktatás nem olyan szinten folyik, amilyen szinten kéne, és megkérik, hogy hagy legyen Verasztó József az ottani hitoktató is. Hát ezt, aki írta ezt a jelentést, az nem engedélyezte, másképp oldotta meg a dolgot, és az is igaz, hogy bevallom, hogy én magam sem vagyok egy nagy helyesíró, de amit ez az ember művelt a jelentésben, helyesírás az kritikán aluli. És azt is tudjuk már későbbiekben, ugye itt azt mondom, hogy 50, ugorjunk 56-ra, hogy a forradalom leverését követően minden évben attól tartanak, hogy egyes csoportok, ez legyen akár klerikális, akár volt párttagok, és nem kommunista pártra gondolunk, hanem más ellenzéki pártok közé sorolható személyek elkezdenek szervezkedni, hogy megdöntsék a demokratikus államrendet. Már ez most jaktat, hogy demokratikus. És ebben az esetben Verasztó atya is ebbe a körbe beleesik. Nemes egyszerűséggel börtönbe dugják őket, hogy ne tudjanak szervezkedni. 23-át megelőzően, de ezt úgy csinálják, hogy a 23-a pont beleessen. És én, mikor megkaptam ezt az információt, én gyorsan megnéztem, hogy a fogdanaplók, hogy a rendőrségi fogdanaplók, azok árulkodnak-e arról, hogy ott volt ő is. A húga Verasztó Teréz és dr. Lévai József, az ő legkedvesebb barátja, egyszerre voltak letartóztatva, egyszerre kerültek a börtönbe, és egyszerre engedték ki őket. Az helyzet furcsaságát az adja, nem vádolják meg semmivel, mert ha megvádolnák valamivel, akkor 72 óráig van mindössze arra, hogy előzetes letartóztatásba helyezhessék, és ehhez kell maga az ügyész, kell a bíróság. Nem fogalmaznak meg velük szemben semmit, de mégis börtönben vannak.
És ez a 25 év, ami következik 57 után, ez alatt mi történik? Történik valami? Egyáltalán hogy maradhat ő itt ilyen sokáig Egerben?
Igen, ez bennem is felvetette a kérdést. A választ erre csak azzal tudom magyarázni, hogy az érsek mindenkori előjárója, aki ennek hűségesküdtett, az mindenféleképpen megvédte őt. Bármibe is keveredjen, nem keveredett ő nagyon sok mindenben, tudjuk csak, hogy 45-ben történt egy incidens, az elült, azt Czapik Gyula érsek vélhetően ő volt az, aki azt elsimította, utána a barátja miatt kerül vegzálásra, és amiatt, hogy ő kőkeményen megmondja a véleményét. Nem rejti véka alá. Mindig megmondja, hogy mi a véleménye erről az egészről, amit a hatalom művel.
Nyilván idővel finomodott a módszer, meg a rendszer is változott. Atya meddig maradt itt?
Haláláig.
József atya haláláig.
Haláláig. Igen. Volt még egy eset, amikor majdnem látótérbe kerülés végig ott marad, és hogyha az eljárás lefolytatják, sikerül lefolytatni, akkor még talán börtön is várhat rá. Ez pedig 58, amikor egy másik esetben Tóth Józseftől tudunk erről is, hogy névtelen, rágalmazó leveleket küldözgetnek a béke papoknak. És azt is megtudjuk tőle, hogy ennek a levélnek nagy része, ha nem is az egész, de a nagy része Verrasztó József atya ima könyvéből lett kimásolva. És ezért nagyon nagy erőkkel próbálják felderíteni, nagyon sok ügynököt vetnek be azért, hogy felderítsék, hogy ki az, aki ezt a rágalmazó leveleket eljutatja a békepapoknak, és hát felháborodik a hatalom, hogy hát azért ilyet már mégse, hát hogy gondolják? Inkább nekik kéne csatlakozni a békemozgalomhoz, nem még, hogy rágalmazó leveleket küldözgessenek. Nagyon komolyan így gondolkodtak. Én két személyt is tudok, akik ezzel kapcsolatban információkat gyűjtöttek, és ugye ezzel meglátogatták az atyát is. Aztán volt egy másik alkalom, amikor már nem Egerből és nem Heves megyéből, hanem Budapestről készül róla jelentés az atyáról 59-ben, amikor azt írják le, és ez tényleg egész életére igaz volt, hogy a parasztokkal parolázik, így hízeleg nekik, azok tisztelendő uramozzák, és meghívják pincéikbe borozgatni, persze az ilyen borozgatások alkalmával, tisztelendő úr, a TSC ellen agitál. Na most könyörgöm, az előbb felolvastam egy kis részt az egyik jelentésből, hogy ugye miért nem tartja jó szemmel azt, hogy az orosz módra, mert a szovjet módra itt is TSS-ítés van, kolhozosítás egész pontosan. Igen, az biztos, hogyha valaki a TSC ellen agitál és azzal buzdít, azt úgy fogalmazott annak idején a politikai rendőrség, hogy a TSC ellen bújtogat olyan formában, hogy azzal szabotás lehetőségét is kínálja. Könyörgöm, az atya soha nem tett olyat, amivel akár a TSC elleni agitációnak lehetne mondani mindazt, amit mondott, vagy tett. De nagyon komolyan, hogyha ezt, amit az előbb mondtam, ráhúzzák, akkor biztos, hogy börtönbe kerül. Hál' Istennek nem történik meg.
Most már lassan zárjuk el.
Igen, minden esetre volt egy másik, 63, Honti Hanna megjelenik a plébánián. Ezt az egyet szeretném elmondani, ha megengeded. Honti Hanna 63-ban, mint ahogy más híres országos színészek megjelennek, ő is megjelent a plébánián. És beült az atya az ümmögőjébe, és ott tangó harmadikáján rákezdett az atya egy Kálmán Imre operett, az Ördög lovasa című operettjének egyik dalára, az Önről álmodtam megint című dalt kezdte el játszani, amibe bekapcsolódott dr. Lévai József, gyönyörű hangja volt, és amikor meghallotta Honti Hanna kettejük előadását, ő is bekapcsolódott a dalba, és amikor a dal véget ért, akkor Honti Hanna ámulva kérdezte Lévai Józsefet, hogy hogy magát még eddig nem fedezték fel? Erre dr. Lévai, kezét csokolom, engem már 56-ban felfedeztek. Erre nagy nevetésre törtek ki, és dr. Lévairól nem derült ki az ország nyilvánossága előtt, hogy mennyire gyönyörű hangja van, még Honti Hanna is elcsodálkozott rajta. Senki nem tudja meg, mert az ő elnyomása tovább folytatódik. Ő nem dolgozhat ügyvédként, egyszerű, általános iskolai tanítóként kénytelen dolgozni, és életét így is tölti. Verrasztó Józsefről azt megtudjuk, hogy Esperessé, majd Brezonóci Pál jelöli és nevezi ki, majd pedig Szentszéki bíróvá később szintén, és Szentszéki bíróként pedig élete végéig tevékenykedik. Majd 83-ban következik be az ő halála, agytrombózis, következtében lebénul, 8 évig a legjobb barátja volt az, aki őt élete végéig ápolja.
Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatóink, Verrasztó József atyáról, illetve arról a korról, amiben ő élt. Szabó Tamás kutatót hallották. Most elhangzott műsorunkat csütörtökön 8 óra 15 perctől megismételjük.